A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk a hét utolsó Millás reggeliét, itt a Rádió Café 98.0-án. Szeptember 20-a van, péntek reggel, fél hét múlt 2 perccel, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs, aki melegítős pénteket tart. Hát mi jutott beléd? Hát ez nem az?
Hát de, melegítős péntek.
Hát ennyire belelazulni? Azt a mindenségét neki.
Ne viccelj, hát itt a hét utolsó napja, jön a hétvége.
És figyelj, hány baseball satyid van, mert már...
Ez... Nem tudom, egy ilyen stócban van.
Ez is dizájn elem lett nálad. Egyre inkább.
Egymáson.
50 fölött elkezdtél baseball sapka fanatikus lenni, meg rápörölni, vagy mi a...
50 fölött? Nem, azért korábban,
hát,
is,
korábban is volt. Is de volt,
most egy lehet egy picit gyakrabban.
Ja, igen, ezt
nem is csak baseball, eleve sapkásabb lettem. Tehát összehetően van az a flat cap gyűjteményem is, abból a 3. Igen, nem.
De ez hogy megy? Mész az utcán, és meglátsz egy baseball sapkát, és akkor már megveszed? Vagy...
Igen, vagy az online térben, ahogy
te kergeted. Ja, hogy külön keresgélsz is.
Persze.
Akkor ez teljes csavarodás, érdekes, jó.
Hát így, igen. Már a páromnak is feltűnt, és óva intett, hogy azért fékezzek, meg kanyarjak is odródom, de mértékkel fogyasztom a baseball kalapokat. A múltkor itt ugye az itt orvost, azt a születésnapomra kaptam ettől a tőzsdei felület.
Azt értem, persze. Az
a nagy becsben van, nem is ordom sokat, mert ugye ezek azért fogynak is, uh-huh. Ugyanis annyira be tud zsírosodni, meg
a nap. Mosható?
Mosható egy darabig, de aztán olyan lesz, amit már nem szívesen hordok, meg valahogy úgy megrodjam.
Ja, értem.
Szóval csak x ideig megy. Így jártam a Budapesti Értéktőzsdéssel is, azt szépen eltettem, hogy az úgy megmaradjon egyben, és valami hülye helyen volt, és a nap szétszívta, és ilyen undibarna lett az egész, a korábban trapszínű. Hát szóval nagyon nehéz konzerválni ezeket a kalapokat, úgyhogy ezért is van az, hogy kell egy nagyobb számú készlet, és akkor nem nyűvi az ember őket elfele.
Nekem csak eseményhez kapcsolódóan voltak, a valami emlékezetes eseményen, helyen.
Hát a pólóid is zöme valamilyen ilyesmit.
Hát nyilván, amikor a futóversenyeken sok pólót kapsz, meg más jellegű eseményeken is előfordul, de nekem egy emlékezetes ilyen baseball sapkán volt a Werther Fesztiválon, valahogy megtetszett. Ennek ugye sokkal ritkábban. Na, azt utána ameddig az tartott, addig én is.
A cafatig.
Persze, a cafatig, és vérzett a szívem, hogy meg kellett tőle válni. A rongyosra hordás után, avóta se volt, egyszer voltam egyébként, avóta se jutottam oda, emlékevetes fiatalkori élmény, egyik legjobb fesztivál Európában, de mai napig egyébként, távolból figyelgettem, hogy kik lépnek föl, meg hogyan csinálják. Belgiumban, úgyhogy azért maradt emlékezetes. Na de hát ez messze-messze van attól, hogy
igen.
Ahogy te nyomod ezt.
Na, 0636 980 980, SMS, WhatsApp, Viber szám, izgalommal várjuk, hogy ti mit láttok az utakon, mert én megint egy árnyalattal erősebbnek érzékeltem a kritikus pontokat az útvonalomon,
az a Bak biztos,
és a Bakcsomópont, meg a Szél Kálmán környéke.
Oda vitték a túrást.
Oda, vagy már igen.
Mint a...
Kiebb húzták azt a...
A kiebb húzták, a Várfok utca, vagy Várfok utca?
Várfok utca szerintem.
Igen, tehát ahogy fölmegyünk a dombra, hogy jöjjünk a déli felől, és vágunk át a Margit körút irányába.
Majdnem viszont, el lehet férni.
Igen, viszont az autósok még mindig úgy tudják, hogy van.
Igen,
ezért mindenki a belső sávban átcsorog, miközben igen. Lehet slisszolni. Hát ha lehet nyugodtan menni a külsőben, és akkor egy jó tanács.
Igen, de óvatosan, mert még belóg egy ilyen.
Egy picit belóg. Tehát azt hiszem, ez pont olyan, hogy egy
nem sikerült valamiért teljesen.
Igen. Kiebb ment a gödör. Nem tudom, ezt hogy csinálták. Egy teherautó lehet, hogy meg egy nagyobb furgon azért ott megakad. Egy kamion biztos, szerencsére azok nem járnak annyira ezen az útvonalon. Személyautóval simán el lehet férni, tehát egy picike útszűkület maradt belőle.
Igen, elmondtuk az üzeneteinket, mindjárt megnézzük, hogy ki mit írt. Gézu is írt már egy életképet. Beszélgettem, vagy mi, a mesterséges intelligenciával. Most először történt meg, hogy visszakérdezett. Meg is lepődtem rajta nagyon.
Az jó. Igen. Nekem ez még nincs meg, én még nem beszélgetek vele. Még hát, távol tartom.
Köszönöm, de hogy vannak a nyelvtanárok is bajban lesznek, mert vannak már olyan nyelvi platformok, ahol az MI-jal tudsz beszélgetni, és ki korrigálja a kiejtésedet, meg egészen komoly szintű nyelvgyakorló programok vannak. És hát ő visszakérdez, tehát vannak ilyen szituációs gyakorlatok, mondjuk nem tudom, állásinterjú, meg ilyenek, és akkor rendesen faggat.
Én még egyelőre azon szórakozok, hogy megpróbálok rájönni, megtippelni, hogy melyik cikket, főleg az amerikai, tehát a pénzügyi sajtóban mit írt ember, és mit írt gép.
És hogy és... tudod utána ellenőrizni, hogy talált
nem süllyed? Tudom, az a baj, ja, nem tudom. Abszolút nem tudom. Nem írják oda. De hát amikor egy-egy részvénynek az elemzése totál ugyanazoknak az adatok alapján, adatbányából előszetető adatok alapján, ugyanazoknak a mutatóknak, és ez alapján olcsónak tűnik, drágának tűnik, így reagált, ilyen mutatói vannak, és teljesen egy kaptafára készül, ezeknek a nagy része szerintem biztos, hogy gépi.
Biztos.
És van, az benne, már, és van benne hasznos információ.
Mert ugye az már AI előtt is megvolt, hogy bizonyos kulcs szavakra kereső motorok, ugye, hogyha megjelenik, hogy kamatcsökkentés, vagy kamatemelés, akkor azok ki tudták venni a cikket, és arra esetleg már reagált is egy kereskedő robot. Na most az AI-ja lesz fölturbózva, ugye, mibe kerül ezeket megírni, ugyanúgy leszipkázza ezeket az adatokat, statisztikákat, és akkor sorolja, igen, a PIE ilyen lett, meg tesz az ki, adatközlés volt, magasabb lett az infláció, ez a dollára, így, hogy ezeket össze lehet rakatni, ezeket az ökölszabály szerint működő.
Igen, egy tőzsde jelentés, tehát magáról, hogy mit csinált a tőzsde, egy nagy részét meg lehet, viszont pont az okokat nem.
De mondjuk azt sokszor a humán hát újságíró se tudja, ugye hát csak betippeli.
Abszolút tippelgetés meg. Egymásnak ellentmondó hülyeségek jelenek, meg sokszor erre mi is szoktunk beszélni, na ott az nehéz lesz.
Igen, igen.
Illetve hát meg lehet oldani, lehet, hogy az olvasók nagy résznek föl se fog tűnni, csak éppen nem, az nem igaz. Tehát nem az történt, tehát nem amiatt voltak a változások, de ezt mondjuk az ember se feltétlenül
nem,
tudja.
Nem, és sokszor így van egészen más miatt. Sőt, sokszor az még az okok sem derül neki, hogy miért történik. Én nekem például egy egész furcsa volt ez a tegnap-tegnap előtti kereskedés egybe, nézve az Egyesült Államokban, tehát hogy az adatközlés, vagy a Fed döntésekor egy ilyen nagyon klasszikus bukófordulót csinált a piac.
Pillanatra fölve, jaj de jó,
és utána szétdöngölték, és az alján a minimumon zárt. Tehát igen. Ez normális esetben...
Utálódtak egy napot rá, és
utálódtak egy napot,
és ja, mégis
igen,
jó.
Igen.
Tehát minden jobban mutatja azt egyébként, hogy teljesen nem tudja
kitalálni.
Teljes az űrzavar.
És megy a para az, hogy most tényleg befékeződünk, és recesszió lesz, és visszaad a vállalati eredményekre, hogy akkor átvágtunk.
Hetek óta ez megy.
Igen.
Egyszer összefosták a bokájukat egy ilyen adattól, máskor megörülnek neki, hogy jaj,
igen,
de jó, hogyha az gazdaság az mondjuk lassul, nagyobbat csökkent a Fed, ó, recesszió lesz.
Igen. Na hát ez a fele volt. Épp akkor melyik? A tőzsde összefoglalónak.
Ezen túl is vagyok.
Jó, így, akkor...
Kész van. Ez most megvolt.
Már csak az indexértékeket
mondjuk. Így majd rövidre fogjuk, és akkor...
Bérfarkas írja, búsítani azért az EMI is tud nagyon. Hát persze. Igen, ugye, meg a klasszikus, ugye ez a hallucinációs képessége. Morgan Freeman kartársak fém eltávolítási előkészületeken veszek részt ma. Igazoltan nem haladhatok. Naon veszitek majd a fajsúlyomból. Papa, még vasat lő.
Azért volt jó egy, hír valljuk
meg. Igen, volt egy nagy perece, ugye, és fémekkel illeszgették össze, hogy jól forroljon a törött csont, és azt hiszem annak az eltávolítása zajlik akkor ezek szerint. Sziasztok Balázs, érdekel, tudok-e adó gördeszkát vagy fehér Jordan Nike-t, és szerzünk mellé egy New Kids on the Block CD-t, jelszó 50 az új 20. Fú, az a gördeszka, az para lenne. Azt egyszer próbáltam, azt a Pemüs gyártmányt, ugye a 80-as évekén, és akkor rájöttem, hogy én nem, sokkal fiatalabban nem vagyok az a deszkás gyerek. A New Kids on the Block az megvolt, és megmondom őszintén, hogy akkor még így hallgatgattam.
Nem mondod.
Dehogy nem.
Hát engem kiborított.
New Kids on the Block.
Hát engem nem. Teljesen kiborított.
Még nem sokat, azt hiszem sok slágerük se volt.
De hát egy...
Ők is olyan 2-3 slágeresek? Hát, több volt?
Volt szerintem 2-3 év, amikor teljesen mindegy, mit csináltak, az sláger lett. Tehát az akkori listákon azért az első 10-ben benne volt legalábbis az amerikai, meg egy Európa nagy részén is, úgyhogy az a 90-es évek elején. Igen, néhány. Hát a klasszikus. Ők voltak szerintem az első igazán nagy
fiúzenekar. Igen, szerintem is, amikor a fiúzenekar, mint olyan, tehát hogy ilyen helyes kölkök ugrabugrával szállnak, az szerintem is. D-kartás írja, az árvíz ellenére optimista, jó reggelt kartársak. Tegnap még Gödön megraktuk a tartalék homokzsákokat, most már csak várni és figyelni kell. A kettes út részleges lezárása okán az M2 már most jóval erősebb a forgalom, és az igaz, az M0-ásra, M3-as bevezetőre is menetidő jelenleg 28 perc. Jelenleg Hermina mezőre Gödről írja D-kartás, ugye az közel 40%-os menetidő növekedés az optimálishoz képest. Ez a 20 perc, vagy az még csak az álomhatár volt? Nem, az a 20 letörése volt az álomhatár.
A 20-at nem is került soha. A 20 volt
az eddigi legjobb.
És várom évek óta a 19-et, és az nem jön össze, ez valószínűleg már komoly közlekedési szabálysértésekkel valósulhatna csak meg.
Ment a Tonight, NQB.
A New Kids on the Block. Hol ment? Már itt nálunk? Tényleg, nem hiszem. De
hát aztán én sem.
Utána nézünk. Írta a hallgató, azért bizonytalanodtunk kell, hogy értelmezzük. Igen.
Mikor kezdődnek az elő... Ja, az, bocsánat, egy esti SMS. Jó, ja nem, és akkor még az SMS-ekből azt mondja, hogy sziasztok, az út Szófiából Pirdobba. Szellős és eseménymentes, írja Viktor, nagyon köszönjük.
Nagy segítség ez
nagy a családoknak. Nagy segítség ez most.
Igen, de köszönjük, tök jó.
Igen. Aztán jössz csütörtök, ez is még egyszer a csipogóról. Na, ez valami vicc akar lenni, szerintem egy ilyen párbeszéd részlet, majd elolvassuk, köszönjük szépen, de akkor itt előjáróban egy kis műsorismertetést is adunk, hogy a csipogókról, illetve a robbanó személyi hívókról és walkie-talkie-król, illetve nem azokról persze.
Hát az által kiváltott helyzetről.
Az által kiváltott helyzetről és a várható következményekről fogunk beszélgetni 7:30 környékén, igen, azután.
Hát meg egy érdekes dilemmát feszegetett például 24.hu, hogy akkor ez mi minősül terrorizmusnak?
Aha.
Hogy ez most akkor terror cselekmény volt?
Igen.
Tehát, hogyha egy ország csinál, vagy ha nem egy ország csinálna, hanem valaki,
igen,
valaki
az Al-Qaida magára vállalná, akkor...
Ugyanilyen ellentétes irányba nyilván az lenne. Tehát mi minősül annak?
Igen.
És hogyan tekintsünk erre a csipogós,
vagy egyenesen hadüzenet, vagy mi lesz erre a válasz? Mi történik most Libanonban, ugye, mert ezzel párhuzamosan elkezdte a déli részeit az országnak bombázni Izrael. Szóval egy összetett kérdés, és főleg az okoz izgalmat, hogy az eszkalációt
eszkalálódik-e,
fokozhatja-e.
Illetve mit akar Izrael?
Így van.
Az, amit a legkevesebben tudnak. Illetve hát nyilván mit, azt nagyjából lehet tudni, mert hogy védi magát, és minél nagyobb biztonsági pufferzónát akar, de hogy ez bármi ember áldozatáron, vagy hogy jöhet, milyen lehet a viszony a környező országokkal, hát, hogy valósulhat
egyre
meg,
több
hogy
fronton
kerülhet, igen,
konfrontálódik, hogy, tehát hogy kerülhet a nehéz helyzetbe.
Igen, esetleg, tehát hogy egyre több konfrontációval kerülhet közelebb a nagyobb biztonsághoz.
Izgalmas kérdések, ezek fél nyolc után feszegetjük egy közel-kelet szakértőnek. Megköszöntjük a névnaposainkat is, akit mindjárt mondok. Friderikák ünnepelnek ma boldog névnapot, és a rövidített Frida és a Federika név tulajdonosai is. Ahogy a Zsuzsának többféle változata, Zsuzsa, Zsuzsanna, Zsuzsanna, Zsuska. Na viszont lehet, hogy Zsuskából van esetleg külön? Mert a Zsuzsából nem ez a fő névnap, de...
Külön Zsuska nap? Szerintem nincs.
Ugye? De... Akkor a Zsuskánkat...
Majd megkérdezzük Zsuskánkat.
Igen, megköszöntjük.
Akivel szoktunk beszélgetni.
Így van, a járókelők kiváló képviselője, a járókelők.hu. Események közül gyorsan felsorolunk párat, például, hogy Magellán elindul az első sikeres világkörüli hajóútra 1519-ben. Aztán 1873-ban a történetében először ezen a napon bezár a New York-i tőzsde, banki válság miatt, ilyen banki válság miatt, a pánik és a krízis egy hét alatt véget ér. Aztán mi van még? Budapesten levetítik az első hangos filmet, az Éneklő Bolond címmel 1929-ben. Lassan megünnepelhetjük a budapesti hangos film 100. évfordulóját. És ha már film, akkor először tartják meg a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivált 1946-ban. 1939-ben lett volna az első, de a világháború miatt elhalasztották, és az első úgymond béke évben sikerült megrendezni. Ó, az első Fortran nyelven megírt számítógép program futása 1954-ből. 1990-ben pedig ratifikálják a két Németország újraegyesítését ezen a napon. Születésnaposok Gróf Benyovszky Móric magyar utazó, 1746. Aztán Sophia Loren, Oscar-díjas olasz színésznő.
Aracki László.
Aracki László, magyar táncdalénekes.
35-ben.
Sajnos rá már csak emlékezhetünk.
Igen, ha 48-ban született Baksas Ós János, a Kex zenekar alapítója, frontembere. Csapó Gábort is emeljük ki.
Igen, mindenképp. Nemrég veszítettük el.
1950-ben olimpiai bajnok, vízilabdázó, Miklán Roland, magyar kézilabdázó, kiváló kapus, ma is aktív. Úgyhogy őket köszönhetjük.
És a világnapokból kettő is jut már, a takarítási világnap 1992 óta.
Mi a és az ENSZ találta ki.
És az ENSZ találta ki. Uh-huh. És a gyermekek.
Nem ünneplem.
Tessék?
Nem ünneplem.
Nem ünnepled? Hát nem tudom, a párod ennek örül-e. Szerintem pont az arra gondolt, hogy egy ünnepélyes keretek között egy kis portörlés, porszívó. Te hát, a porszívós.
Ne a naptáron múljon már ez. Na. Csak ennyi a hozzászólásom.
Ez gyönyörű, ezt szerintem külön megköszönni majd neked. Így ki lehet húzni a mai napot. Oké, ez nagyon szép volt tényleg.
A prioritási listán most vannak előtte dolgok.
Igen.
Mondjuk. Ezzel sem leszek népszerű.
A gyermekek világnapja is a mai 1954 óta.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Hát majd te mondod, a nemzetközi ott azért cifrább dolgok történtek. A Budapest értéktőzsdén egy 4%-os plusz született, bár kétségtelen, ugye, hogy mi előbb zártunk, nem tudott mindent lereagálni a hazai piac. Kérdés, hogy majd ma tudja vagy fogja-e. Szóval 4 a plusz, 73.084 pontos index záróár, book záróár született. A vezető részvények közül a MOL 0,5%-kal emelkedett 2644-re, szintén 0,5%-ot tudott magára szedni a Richter, 10.770 forinton zárt. Az OTP az 1,4%-kal gyarapodott 18.630-ig, és a Magyar Telekom is 2,1%-kal 1026-ig. Voltak azért ám ennél jobb teljesítmények, például az Opus 4,8%-os emelkedését érdemes kiemelni, 480 forinton zárt lefelé, meg mondjuk a BIF 2,2%-os mínuszát, ami 436 forintos záróárat eredményezett.
Kijött a heti munkaerőpiaci adat, ez Amerikában, de nem, hát mérsékelten szokta izgatni a piacokat, fogalmazzunk így, de most itt a Fed utáni úristen a kamatcsökkentés ez vajon kis para a recessziótól, hogy 50 lett, nem 25, vagy pedig beismerése az elkésésnek, már eddig is lehetett volna, minden rendben van, ennek megítélésében segített a piacnak, illetve a befektetők úgy gondolták a kedvező adatokat, hogy a szűk mesdjén, tehát hogy van térkamatcsökkentésre recessziós veszély nélkül, azon rajta van az amerikai gazdaság. Ez egyébként a pesti tőzsdén is látszott, mert akkor volt egy csík fölfel. Akkor
igen, mert ez egy fél hármas adat volt.
Igen. És akkor pattant át szerintem egyébként pluszba is a box, meg OTP-t is, MOL-t is akkor kicsit meghúzták. Uh-huh. Ez egy fél százalék, vagy még annyi se, de látszik a grafikonokon. Hát Amerikában ez a nap végére összességében kitartott a jókedv. Ez azt okozta, hogy kiment új történelmi csúcsra ismét a Dow Jones is, és az S&P 500-as index is. A Nasdaq nagyobbat esett a csúcsról, ugye a technológia az kapott egy jó nagy maflást, az még nincsen ott, de már közelít. Úgyhogy ennyi a lényeg igazából. Történelmi csúcs, miközben azért sok probléma, illetve kérdőjel van a világban, meg az, hogy egyáltalán recessziós veszélyről beszélünk, az, hogy mondjuk pár hete, amikor a tőzsde bekerül a hírekbe, az akkor van, amikor hirtelen nagyot esik. Amikor visszamászik, igen, akkor ugye nincsen benne a hírekbe.
Az ez, már ezt nem tudhatjuk. Annyira érdekes.
Tehát volt egy nagy és hirtelen beöntés, ahhoz képest mennyi időt telt el? 5-7?
Körülbelül.
És itt van ismét a történelmi csúcson. Ez a fontos igazából.
De az is, amit mondtál, hogy ez a fajta rotáció, hogy az S&P uh-huh. van történelmi csúcson, meg a Dow Jones,
igen,
és a Nasdaq meg azért még egy ilyen, hát masszívan lemaradva, egy ilyen 3-4-5
százalékkal. Igen, azért ebben benne van az, hogy már nem a technológia, illetve a gyors növekedési cégek vannak a középpontban, igen, és azokat imádják a befektetők, hanem kicsit visszatértek a hagyományos iparágokhoz.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Na, akkor gyorsan még picit megnéztük, mennyi időnk marad még a tőzsde után, akkor még valamennyit lapszemlézünk. Hát, illetve van fontos hír, ami érdemes kiemelni. Hát itt van például a... Kedves barátaim, én azt javasolnám nektek, hogy szúrjátok magatokat.
Micsodán?
Ágyéktájékon, és mostantól full veszteségesen lakáshitelezzetek önkéntes alapon.
Jó, önkéntes alapon, jó, igen.
Mondta volt Nagy Márton miniszter, a bankárok pedig a hírek szerint vadul bólogattak. Ez az új egyik javaslata a gazdasági miniszternek, 4 pontos javaslata, 5%-os THM plafon, azt meg ugye lehet tudni, hogy ennél a forrásköltségük magasabb, magyarul igen, full veszteséges működés. Ebből mi lehet? Tehát vagy nem vállalják önkéntesen, ha viszont igen, akkor indulhat a matek, hogy hol kompenzálják ki, igen, mindezt, illetve...
Meg hát győzzél hitelt szerezni, mert gyanítom, hogy akkor nagyon, nagyon komoly vizsgálódás indul, és nem biztos, hogy mindenki átmegy, vagy nem tudom, mikkel tudnak ilyenkor
operálni. Hát ha egyszer önkéntes, akkor nem lehet vizsgálni, maximum ennyi, beennyi, tehát tök jó lett volna, ha látunk mi valamit, hogy ti ezt hogyan csináljátok. Egy kisebb horderejű önkénteskedésre való felkérést a bankok megcsináltak, úgymond, miközben...
Jobb a békesség alapon, ugye önkéntes, meg csak kérés, de hát honnan jön a kérés, ugye?
Tehát igen, de a...
Most ez nehezebb lesz.
A profitabilitás azért nem romlott ettől.
Na, az így van.
Sem,
azért. Tehát nézhetünk a számokba.
Nagyjából ezekből a múltbéli dolgokból tudunk leszűrni némi következtetés, vagy tudunk becslést adni, hogy mi következhet ebből. Mondjuk itt azért kicsit durvább összegekről lesz szó, ezeket nyilván majd kiszámolják a szakértők, fogunk is még erről akkor részletesen beszélni, de ez volt talán a legfontosabb tegnapi bejelentés, illetve hát kérésről szóló bejelentés.
Okay. Második legfontosabb bejelentés, mondjuk, hogy itt van Schmidt Andi.
Ja, ennyire volt időnk, jó.
Igen, hát szerintem igen, ahhoz, hogy komolyan tartsuk a beosztott időkeretet, ahhoz sajnos most el kell búcsúzni egy kis időre, de hát nem olyan nagy kár ez, hiszen átadjuk a helyet Schmidt Andinak. Csilingelő hangján elmondja a híreket nektek. Nem tudom, mennyire lesznek jók vagy élvezetesek, de hát ez nem az a műfaj, ugye, itt objektivitáson. Úgyhogy elmondja nektek, és utána pedig...
A rajta múlna.
A rajta múlna nem ez lenne az összeállítás.
Akkor nem.
Szóval a hírek után jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. de már is segítenek a legjobb orvosok. Dr. Megelégedés, Dr. Higgadság, Dr. Vidámság és Dr. Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánok, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli továbbra is, itt a Rádió Café 98.0-án, szeptember 20-án, pénteken 7 óra 11 perckor. Itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs, jó reggelt. A mikrofon szédelgés az most megszűnt, mert az csak nyáron szokott lenni, vagy...
Nem.
Mert ugye az volt a magyarázat, hogy ott a régkondi rossz helyre megy, és akkor oda tud állni az Andi,
de
hogy ne fázzon.
De
ott
Szoller Andi áll csak ide, a Schmidt Szoller... Andi az nem szokott ide állni, ő maradott a
hát
helyén, akármi
mondom,
történik.
Hogy... De most, hogy nem kell légkondizni, akkor most már így stabilizálódik.
Nem
akkor
tudom,
helyzet,
hogy
jó,
hogy
jó,
lesz
jó.
Ez. Mára ígérhetem neked, hogy itt maradok.
Oda szögeltünk, több, jó.
Többit azt nem okay. Tudom garantálni se, és nem is látom én ezt előre. 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számunk ez. Ugye az egyik évforduló a mai napon, hogy az első Fortran nyelven megírt számítógép programfutása 1954-ben erre a napra esett fel is. Kaptam a szemöldökömet, és írja egy hallgató, hogy a 91-96 közt középiskolában tanulták a Fortrant, a D-Base előtt, hogyha valakinek az megvan, amikor már mindenki paszkálozott, turbópaszkálozott hobbiból már, rideg egy programozói környezet volt.
Hát, igen. Nekem egyik sem mond túl sokat.
Nem?
Tudom, hogy vannak ilyenek,
nekem ezek
ennyi.
Még megvoltak.
A nevőket ismerem, semmi több.
Ezek még megvoltak, ott programozgattam, aztán szaladt el a világ úgy, hogy aha. Most meg csak pislogok, hogy mi hogy van.
Jönnek a közlekedési hírek. A szokásosnál jóval nagyobb forgalomról számolnak be a hallgatók. Több útvonalról is ez érkezett.
Például azt hol láttuk?
Hát nem tudom, melyiken
nem
volt.
Tudjuk.
Három nap kék túrázás közben hallgat minket egy másik hallgató, de az SMS második fele örök rejtély marad, mert mikrofon szédelgés helyett üzenet szédelgés hat félre az én kedves
kicsit
kollégám.
Kicsit villózik a képernyő, és én belátom, hogy nehéz követni, de először kerestem útinformációt, aztán kiszúrtál egyet, ami érdekesnek tűnt. Itt van hallgatlak, tehát három nap kék túrázás volt, a táv 22-20-37 lehet.
Hát
az
37?
Tök, az 80 kilcsi.
22-20 az olyan kellemes megszakításokkal, jó sok pihenővel, amikor még hosszúak a nappalok, az olyan teljesíthető, kényelmes, szerintem hogy nagyjából mindenkinek, aki kicsit szokott kirándulgatni, azért a 37 az már meg tudja viselni az embert.
Kihívós, igen. Azt mondja a mérnök úr, hogy tegnap a kardiológián voltam, nem mondtak újat, eddig is tudtam, hogy jó szívű vagyok. Na ennek örülünk akkor, hogyha ez lett a végeredmény. Azt mondja, hogy ma Mr. Higgadság és Mr. Elégedettség vezetik a műsor. Igen, ezt találgatják a kedves hallgatók, hogy van a beosztás, ki kicsoda.
Nézd, a kedves kollégák írnak nekem mindig titulust a fapados rovatba, és néha én lepődök meg a legjobban, hogy mi kerül oda. A mai például Ács Ritkán Szó Gábor, szónikus szerzetes, életmód példakép, a Maradj csendben, amikor csak lehet című HR-es bestseller szerzője. Hát ez alapján a higgadság.
Nem tudom, mert a higgadt meg az elégedett is lehet.
Igen.
Egy ilyen csendes.
Akkor válasz te.
Hát én sem tudom, most írta le, hogy mégis.
Ugye megkaptad az ajándéksapkádat, és te most az elégedettség leszel.
Jó.
Kinevezünk annak.
Legyen ez. Oké,
én
meg a
higgadság. Jó. Szobra.
Bár mondjuk, hogyha az alapja, tehát téged amúgy is nehezebb kihozni a béketűrésből, mint engem, tehát nekem a higgadság azért az lássuk be, hogy ilyen eufémisztikus jelző lenne.
Na de azért a következő rovatban vannak olyan hírek, aminél elindult kicsit fölfele a vérnyomás.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát Meg gondolom nem az, hogy szép rendet raktak az özös vezérterén a BKK munkatársai, ugye annak ellenére, hogy az árvízi védekezés erre komoly erőforrásokat köt le a fővárosi közszolgáltató cégeknél, erre is jutott erő, hogy az ősvezér terét csütörtökön szépen rendbe tették, tisztább megállók, fokozott rendőri és rendészeti jelenlét, segítségnyújtás rászorulóknak, úgyhogy mindenféle munka zajlott ott. A következő alkalom október 3-án lesz, hogy ilyen nagyobb rendrakást tesznek, méghozzá az Újbuda központ és környéke lesz a célpont.
Nem is annyira maga a hír, hanem a tálalása volt egy kicsit vérnyomást növelő. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből derült ki, hogy a kormány hogyan szabályozná az Airbnb-ket. Igen, hát erre nyilván kíváncsi voltam, majd, de a megoldás az az, ami a régi Index legendás clickbait híradójának mindig a mondása volt, hogy nem derül ki. Tehát amikor is elolvasták a clickbait címeket, és elolvasták hozzá a cikket, hogy másnak ne kelljen, ebből se derül ki. Nagy Márton annyit mondott, ami egyébként érdekes, hogy a turisztikai szervezetekkel találkozott, és ott adta elő, hogy minél, tehát ami a cím, hogy minden eddiginél keményebb szabályozás várható. Ennyi a hír, és nem tudjuk, hogy mi lesz, várja Szentkirály Alexandra javaslatát, akinek a javaslatáról annyit tudunk, hogy terjesszék ki az ország egészére azt, amit szavaznak a budapestiek. Ez alapján egy full országos tiltás lehetne, de azért az remélhetőleg nem életszerű. Bár fene tudja, tehát lepődtünk már meg sokszor. Szóval nem tudjuk, hogy mi lesz a szigor. Minden esetre pont turisztikai szervezetekkel 30 turizmus szakmai szervezettel találkozott, ők az úgynevezett turisztikai tanácsadó testület, és nekik azt mondta, hogy ennek semmi köze a turizmushoz, ez lakhatási kérdéskör. Na, ami így ebben a formában nem igaz, mert hogy van...
Részben azért igaz.
Igen, ebben a formában nem. Tehát abszolút kihatása van a turizmusra is. Tehát az ennyi.
Igen, és akkor innentől lesz...
Elsősorban lakhatási kérdés.
Innentől lesz nagyon nehéz kisilabizálni, hogy mit akarnak. Sőt, magát a rendszabályozást is kialakítani. Tehát, hogyha az egyik oldalon azt mondjuk, hogy ez egy lakhatási kérdéskör, a másik az, hogy jaj, turizmus az GDP több mint 10%-át adja, azt is fejleszteni, arra is vigyázni kell.
Igen, tehát egy mondaton... Ilyen,
melyik kezembe harapjak?
Egy mondaton belül előadta, hogy ez, igen. Itt nagy szigor kell, és nincs köze a turizmushoz, mert ez a lakhatási kérdés, amúgy pedig a turizmus rendkívül fontos, és sokat költünk rá.
Na, ezt várjuk, hogy ebből mi lesz.
Hogy ez hogy lehet feloldani, erre tényleg kíváncsiak vagyunk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Ja, én meg várom, hogy majd valamivel így megérkezünk.
Én is vártam, de szublimált, amire vártál, úgyhogy itt vagyunk.
Igen, látom.
Gyorsan folytatjuk.
Oké, akkor viharkárok, aszálykárok, biztosítási díjak, biztosítási kifizetések, ilyesmiről fogunk beszélgetni. Lambert Gábor a telefonvonalunk túlsó végén, a Magyar Biztosítók Szövetsége kommunikációs igazgatója. Jó reggel, szervusz!
Jó reggel, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Na hát, sújtja csapás a biztosítókat rendesen, mármint ami itt a helytállást illeti, ugye elég sok olyan természeti kár van, ami nyilván anyagi károkat is okoz, és hát megfelelő biztosítás, biztosítottság mellett ugye itt a kifizetések is megugorhatnak. Mennyire lesz ez egy ilyen fekete éve a biztosítóknak, mire számítotok, hogy mennyire lesz ez egy problémás helyzet ezáltal, hogy ennyi természeti katasztrófa van?
Hát összegezni kell még a károkat, mert elég sok rétűek, ugye a május-augusztusi viharkárok olyan 10 milliárd forint körül álltak meg, akkor az aszálykárokat még nem összegeztük, vannak a szeptemberi heves viharok, és akkor most ennek a tetejében még a habatortán az az árvízi helyzet. Uh-huh. Úgyhogy azt hiszem, ez kirívóan magas lesz káráfordítás szempontjából ez az év.
És akkor ebből automatikusan következik, hogy leülnek az aktuáriusok.
És megnézik, milyen díjak mellett.
És nyilván máshogy jön ki a matek, és akkor emelkednek a díjak.
Na most megmondjak valamit, nem tudom, hogy láttátok-e az MNB statisztikákat, a második fél éves statisztikákat. A második fél évben az első fél, vagy az első második negyed évben az első negyed évhez képest csökkentek a biztosítási díjak. Lakásbiztosítási díjak. Most olyan 60 és fél ezer forintnál állnak az átlagdíj.
Hát úgyhogy azért van egy erőteljes kampány, meg egy új lehetőség.
Nagy kampány, ez... pontosan, meg egy erőteljes versenyhelyzet. Úgyhogy azért erre is nagyon figyelnek a biztosítók, ráadásul azt is tudjátok, hogy évente csak egyszer emelhetnek az indexálás mértékében. Úgyhogy nem olyan egyszerű ez az összefüggés, hogy van egy nagyobb katasztrófa, és akkor emelkednek a díjak.
Az az összefüggés, viszont jól látható, hogy ha katasztrófa helyzet van, akkor egy picit így megugranak a lakásbiztosítás kötés számok, mint hogyha most is azt lehetne tapasztalni, hogy van egy kis rémület ott, ahol fedezetlenség mutatkozik.
Pontosan így van, úgyhogy azt ilyenkor mindig lehet érzékelni, tehát valami haszna is van az ilyen helyzeteknek. De valóban azt érzékelni, hogy megemelkedett az érdeklődés a lakásbiztosítások iránt, és egyre többen próbálnak kötni. De ha valaki annak a reményében teszi, hogy akkor már fedezve lesz, illetve biztosítva lesz a mostani árvízre is, azt azért kicsit kiábrándítanám. A legtöbb esetben a biztosítók egy ilyen 15-30 napos kivárási időszakot iktattam be a szerződésbe, pont azért, mert ami biztosan bekövetkezik, arra azért nem szeretnének fedezetet vállalni.
Nehogy a káreseményt észlelve rohanjon a delinkvens kötni egy biztosítást, hogy azt fizesse ki, kifizetesse a biztosítóval. Azt még beszéljük meg, hogy ezek a természeti károk hogyan fekszenek a biztosítóknál. Gyanítom, hogy azért nem mindent fizetnek, ugye, mert vannak nagyon nehezen kalkulálható helyzetek, meg vannak olyanok, ahol mondjuk amelyek elkerülhetők lennének, mondjuk itt gondolok az ártérre építkezés, az azt hiszem, az pont nem tartozik ebbe. Szóval mármint a káresemény, a fizetendő vagy helytálló káresemények közé. Szóval hogyan néz ki, milyen alap szolgáltatások vannak, hol kell kiegészítő biztosítást kötni, mi a teendője annak, aki azért azt szeretné, hogy valahogy védve legyen?
A legszakszerűbb válasz erre, hogy a biztosítók a szerződés alapján mindent fizetnek. Tehát ami benne van a szerződésünkben, azt fizetik. Na most egy alapszerződésnek, egy olcsóbb alapszerződésnek is része például az árvízkárok kifizetése, fedezete, de benne van a szerződésben, hogy hullámtéren, nyílt ártéren, nagymedencés térben épített ingatlanokra és ingóságokra az árvízkárok nem számítanak biztosítási eseménynek. Magyarán ilyen helyzetben ezekben az ingatlanokban, illetve ingóságokban bekövetkezett károkra nem fizet a biztosító. Nagyon egyszerű a filozófiai magyarázata is, hogy a biztosítása véletlenszerűen, váratlanul bekövetkező eseményekre ad, kínál fedezetet. Márpedig hát láttuk az elmúlt évtizedben is, hogy szinte menetrendszerűen keletkeznek a Dunán és a Tiszán is a nagyobb árhullamok, amik kifejezetten erre a célra szabadon hagyott övezeteket, területeket el is öntik.
Uh-huh. Nyilván ezt is ki lehetne számolni, hogy milyen díj mellett lehetne fedezni, csak azt meg nem fizetné ki senki, gyanítom.
Hát nézzük az amerikai példát, ugye a hurikán övezetben már biztosítást kötni hurikán ellen az nagyon-nagyon sokba kerül, nagyon komplikált, nagyon magas őrrésszel, illetve limitekkel jár, úgyhogy sokan valóban inkább nem kötnek, mert még akkor is jobban tud valamit kezdeni, hogyha újra kell kezdeni az életét, mint hogyha állandóan úgy le van véve, hogy nem tud megélni a maradékból.
A mire tér itt, mire nem kérdéskörben fölmerült egy ilyen érdekes vonal, hogy ha jön az ár, és mondjuk nem áttéren vagyok, tehát mondjuk nem nincs kizárva az ingatlanom ebből, akkor is minden tőlem telhetőt meg kell tenni, tehát elvinni a bútorokat, összerámolni, fölpakolni. Ha ezt nem teszem meg, akkor ez kizárók, vagy ez itt mind múlik, hogy mekkora lesz a térítés, hogyha mégis átjön a gáton, teszem azt a folyó, és elönti az ingatlanomat.
Igen, ez egy kényes helyzet, de minden szerződésben, nem csak a lakásbiztosítási szerződésben benne van, hogy az ügyféltől, a tulajdonostól az elvárható legnagyobb gondossággal kell ezekben a helyzetekben viszonyulni, és illetve felkészülni rá. Úgyhogy Nem tudom például, hogy ha azzal magyarázunk és bizonyítjuk, hogy éppen 3 hétig külföldön voltunk az adott időszakban, ahhoz hozviszonylag biztosító, én valószínűleg tartom, hogy akkor ajánl azért egy megegyezést.
Uh-huh, nem mire is ő
gondatlanság. De mindenképpen, igen, de azért ezt erre mindenképpen érdemes figyelni, és erre mindig felhívjuk a figyelmet, hogy a tulajdonostól, ügyféltől elvárható legnagyobb gondossággal kell azért ilyen helyzetekhez viszonyulni. Ez ugyanolyan, mint hogyha nyitva hagyom az ablakot, amikor jelzik a vihart, elmegyek hazulról, hát az másnak minősül, mint amikor zárt ablaknál vagy a tetőn jön be a víz. Úgyhogy ezek valóban a életszerű példák.
Ugye Horvátországban sokan nyaralunk, ott például a letekert ablakkal ott hagyott autót, már nem is kell káresemény, már azt büntetik, hogy letekerve hagyta ott valaki, pont azért, mert hogy esetleg az felhívás lehet keringőre. Oké, hát köszönjük szépen, akkor majd meglátjuk évvégén, hogy mi lesz az egyenleg, de valószínű, hogy nem ez lesz a csúcséve a biztosító szektornak, akkor ebbe azt hiszem megegyezhet.
Hát káráfordítás szempontjából én megjósolom, hogy nem.
Igen,
okay. Nem ez
az. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk, további jó munkát, szép napot!
Köszönöm, szép napot a hallgatóknak, szervusztok!
Lambert Gáborral, a Magyar Biztosítók Szövetsége kommunikációs igazgatójával beszélgettünk.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Ahogy ezt bearangoztuk, megpróbáljuk felderíteni, hogy milyen folytatása, milyen következményei lehetnek azoknak az eseményeknek, amelyek a hét elején zajlottak. Ugye kedden volt az, hogy több ezer személyi hívó robbant fel libanoni és szíriai Hezbollah tagoknál, rá egy napra pedig több száz adóvevővel történt ugyanez. Majd nem sokkal utána, ugye Izrael-Libanon déli határait bombázta. Dr. Csisman Lászlóval beszélgettünk, a Corvinus egyetemi docensével, közelkelet szakértővel. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Nagyon súlyosnak tűnik a helyzet, ugye, mert hát ami a Hezbollahot érte most ezzel a távirányított személyi hívó robbantással, hát az egy olyan nem tudom, védelmi meg elhárítási hibát feltételez, tehát magyarán megalázó is részükről egy ilyen akció, de hát nem utolsó szempontból ugye ezt lehet akár terrorista cselekménynek is minősíteni, hogyha nagyon mélyen a gyökerére ásunk, de lehet esetleg egy háborús hadüzenetnek is. Mire lehet számítani, hogy milyen folytatása lesz ennek, vagy milyen válaszlépésekben gondolkodhat a Hezbollah?
Igen, hát valóban itt az elmúlt hónapokban egyébként eszkalálódott a helyzet. Érdemes két mondatba talán utalni arra, hogy júliusban lépett szintet a Hezbollah és Izrael közötti konfliktus, amikor Hezbollah rakétái egy izraeli focipályán 12 fiatalt megöltek, és erre válaszként az izraeli védelmi erők meggyilkolták a Hezbollahnak a parancsnokát, és erre 3 héttel később válaszolt a Hezbollah, 300 rakétát és drónt lőtt ki Izrael területére, amelyek igazából jelentős kárt nem okoztak, elsősorban katonai célpontokat támadtak. Ugye Nasrallah többször több beszédet tartott, ő a Hezbollahnak a spirituális vezetője, és hát figyelni kell az ő beszédeit. Tegnap tartott egy beszédet, ahol hát egyrészt elismerte ezt a hibát, a biztonsági rést a Hezbollahnál, másrészt pedig azt mondta, hogy ez egy háborús hadüzenettel ér fel, ez a csipogós támadás, és hogy nagyon súlyos következményei lesznek, és hogy nem fogják leállítani az izraeli határnak a támadását, ameddig nem születik meg Gázában a tűzszünet. Na most a korábbi beszédekkel összehasonlítva sosem mondta azt, hogy tehát mindig visszafogott volt, most azonban ez egy nagyon markáns beszéd volt, amelyből arra lehet következtetni, hogy az elkövetkezendő napokban vagy hetekben a Hezbollah valamilyen választ fog adni erre. Tulajdonképpen bizonyos értelemben Izraelnek érdeke is úgy tűnik, hogy szélesítse a konfliktust az északi határon, ugyanis szeretné egy kvázi biztonsági sávot elfoglalni az izraeli libanoni határnak a libanoni oldalán, és rábírni a Hezbollah egységeit, hogy távozzanak az izraeli határ közeléből, ugyanis hát kb. 80 ezer izraelit telepítettek ki október 7-e óta, hiszen jönnek a rakéták. Hát és egyébként civil lakosok ugye mintegy 100 000 Libanon déli részét is el kellett hagyják. Még egy utolsó gondolat a Hezbollah vezetőjének a beszédéből, hogy arra utalt, hogy ez egy mészárlás, hogy lényegében 4000 embert akart ezzel megölni, és azért ne felejtsük el, hogy itt a sebesültek áldozatok között civilek is vannak, aha, sőt gyermekek is voltak, úgyhogy biztos, hogy erre valamilyen reakció érkezni fog.
Az biztos, vagy igen, hogy Izrael ezt a biztonsági sávot szeretné létrehozni, de azt hogy fogja tudni kezelni, vagy tudja bármeddig kezelni, hogy egyre több fronton konfrontálódik egyre több környező országgal. De tehát már Libanon, Jemen, Irán, Irak, Cisziordánia, nem tudom már felsorolni se, hogy ki kell áll.
Ha kinevezek egy sávot, hogy arra nekem szükségem van a biztonságom érdekében, ez úgy nemzetközi jogilag így rendben van. Ez miben más, mint egy területszerző háború, mikor odéptolom a határaimat például?
Ez is jó.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Hát ugye Izrael államnak, ha úgy tetszik, nincsenek nemzetközi jogilag elismert határai jelen pillanatban, és hát Libanonnal ugye nincs békeszerződés sem, tehát eleve az a határvonal nem nemzetközi jogilag ebben az értelemben nem egy elismert határvonal. Visszautalnék arra, hogy a 80-as években, amikor az izraeli-libanoni háború zajlott, ezt az 5. arab-izraeli háborúnak tartjuk, akkor hát Izrael ezt a biztonsági sávot megszállás alatt tartotta, de onnan gyakorlatilag kivonult egy idő után, és úgy tűnik, hogy most ezt szeretné helyreállítani. De nincs rendben nemzetközi jogilag, de hát ez a Közel-Kelet, azt szoktam mondani, ahol nem igazán a nemzetközi jogi normák szerint zajlanak az események. Egyik oldalon sem, azt így tegyük rögtön szerintem hozzá, fontos elmondani. És hát, hogy Izrael háborúba áll, az látszik, hogy a gázai fronton nem nagyon sikerült elérni minden célkitűzést, és hát itt van egy erős belpolitikai nyomás a kormányon, Netanyahu kormányon, különösen az elmúlt hónapokban, hogy az északi lakosokat is meg kell védeni. A Hamaszt ugye délen nem sikerült felszámolni, és hát a Hamasznak a vezetőjét, az új vezetőjét, aki kitervelte az október 7-i merényletet, szintén nem sikerült meggyilkolni, úgyhogy én azt gondolom, hogy Izrael már hónapokkal ezelőtt jelezte, hogy most az északi front irányába fog fordulni. Az, hogy meddig fenntartható, hát ameddig nincs totális, teljes frontos háború, addig azt gondolom, Izrael képes, nyilván hát komoly pszichológiai, társadalmi sokkot okoznak ezek az események, de alapvetően a totális háborút azért nem szeretnék a Hezbollahkal, pedig ennek megvan a veszélye. Gondoljunk bele, a Hezbollahnak 200 000 körüli rakétája van, és hát nem beszélve, hogyha szárazföldi akcióra is sor kerül, akkor ez egy egészen más helyzetet jelent, mint a gázai övezet. És hát 2006-ban már volt egy ilyen háború, amikor Izrael elhatározta, hogy felszámolja a Hezbollahot. Hát finoman fogalmazva nem sikerült, ráadásul Izraelnek a globális megítélésén rontott, és hát a Hezbollah pedig hát erősebb lett kvázi politikailag Dél-Libanon területén.
Hú, egy nagyon,
hát
nehéz,
nagyon nehéz kibagozni, hogy,
igen, hogy mi a következő lépés, hogy egyáltalán merre mehet ez a történet.
Mi vezethetne a deeszkalációhoz, vagy akár mondjuk a nyugalomhoz? Most legyünk optimisták, hogy mi történt, minek kellene történni ahhoz, hogy esetleg nyilván ideiglenesen, mert ebben a zónában a tartós béke az ugye történelmileg nem jellemző, de hogy mégis a nyugalom irányában mi mutathatna?
Hát én azt gondolom, a gázai tűzszünet lenne az az első lépés, ami nagyon fontos lenne. Hát itt ugye az elmúlt hónapokban azért igen sok egyeztetés zajlott közvetítőkkel, ugye Katar, Egyiptom és az Egyesült Államok, és ezek rendre kudarcot vallottak, lényegében egy olyan kérdés van, amelyben nem értenek egyet, és ez pedig az, hogy a Hamas csak akkor hajlandó aláírni a tűzszünetet, ha Izrael visszaállítja a gázévezetnek idézőjelben a szuverenitását, magyarul kivonul onnan, és hát Izrael ezt jelezte, hogy nem szeretne kivonulni onnan, és különösen van két stratégiai pont, ez az egyiptomi határnál az úgynevezett Filadelfi folyosó, illetve Gáza észak és déli részét összekötő folyosó, amelyet ellenőrzés alatt szeretnének tartani akár hosszabb távon is, de nekem úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatban Izraelben még politikai tervek sem nagyon rajzolódnak ki, hogy hogyan is képzelik el mondjuk egy vagy két év múlva a gázai vezetet. Szerintem ez kulcsfontosságú lépés lenne a tűzszünet.
Hát meglátjuk a folytatást. Köszönjük szépen minden esetre ezt a kis helyzetjelentést. Nyilván még beszélgetünk, hogyha ideje engedi. Nagyon szépen köszönjük, minden jót.
Köszönöm szépen, viszontlátásra.
Dr. Csicsman Lászlóval, a Corvinus Egyetemi docensével, közel-kelet szakértővel próbáltuk a közel-keleti helyzetet vázolni, de hát ahogy azt hallani lehet, nagyon összetett, nagyon komplex, tehát lehet még meglepetéssel a folytatás.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Nos, megnézzük, hogy mi történt a héten. Nyilván a fókuszban a Fed kamat döntése van, de azért emellett jött egy-két olyan adat, ami izgalmat okozhatott. Sós Frigyes lesz a segítségünkre, az OTP Global Markets Treasury üzletkötője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, tartsuk ezt a kis bombont a végére, talán a Fed kamat döntést. Jött egy csomó EU-s makro adat a hét folyamán, EU-s és német CEV indexek, infláció, fogyasztói bizalom, amiről én tudok, de hát nyilván te többet láttál.
Igen, hát a legfontosabb adat talán a héten az eurozónából az a hétfőn megjelent második negyedéves munkaerőköltségnek a száma. Uh-huh. Ugye ez az előző adathoz képest kicsit lassulást mutat, ugye 4,7% lett év per év alapon. Az előző adatot 5,1%-ra felülvizsgálták, 5% lett. Ez talán az LKB-t egy bátrabb lépésre sarkalhatja, ugye az idei évre még itt Európában is be van árazva egy 25 bázispontos kamatcsökkentés, viszont az LKB elnöke is hangsúlyozta, hogy a legutóbbi ülésen, hogy ez a magas bérdinamika ugye problémákat okozhat. Talán most a mostani adat tükrében ez nem okoz majd problémát abban, hogy a 25 bázispontos kamatcsökkentést ugye az idén még meglépjék, ugye két ülés lesz még az Európai Központi Banknál egy októberben és egy decemberben, tehát a piac azaz egyiken még vár egy 25 pontos csökkentést. A másik fontosabb adat az majd ma délután, 4 órakor fog megjelenni a fogyasztói bizalom, ez viszonylag alacsony szinten ragadt, és itt sem várhat olyan túl nagy javulás. Az előző adat az ilyen mínusz 13,5 volt, most mínusz 13-at várnak, tehát itt is egy enyhe javulás várható csak.
Uh-huh. Ugye jött az EU-s infláció, az meg teljesen inline lett a várakozással, és nem is lett magasabb, tehát talán még ez is némiképp támogató, közelít ugye a 2%-os.
Igen, ez is azt támogatja, hogy bele fog férni még egy kamatcsökkentés az idén.
Világos.
Nincsen olyan nagy inflációs nyomás, úgy tűnik.
Mint ahogy a Fednek is belefog, ugye egy elég erős kezdéssel rajtolt el, a 50 bázisponttal vágott, ugye valahol 50% környékén volt a várakozás, hogy 25 vagy 50, talán az utolsó pillanatban már átbillentek többen az 50 felé, ez jött be. Mit üzen ez a piacoknak, vagy milyen folytatásban lehet elérni azt a kamatcsökkentést, amit most árazgat a piac, ezt a, nem is tudom, 2,1%-ot így zsinórba?
Ugye itt a vége felé már a piacok nagyjából a kétharmada, egy 50 bázispontos csökkentést várt, ugye ez be is jött. többen felvetették, hogy esetleg a Fed már elkésett, és azért vágott nagyobbat, mint amire még az elején számítottak. Már a Fed részéről elhangzott, hogy igazából egy kicsit a júliusi munkaerőpiac az jelentés az meglepte őket, és ha az már korábban a rendelkezésükre állt volna, akkor lehet, hogy már az előző ülésen is csökkentettek volna 25 pontot. Itt hangsúlyozták a Fed részéről, hogy szerintük nincsenek elkésve, és azért léptek ekkorát, hogy ne is legyenek. Ugye a piac az még, ugye itt is még két ülés lesz a Fednek, a piac az még mindkét ülésen vár legalább egy 25 pontos csökkentést, és akkor az idei évre, akkor évvégére ez a 4,25%-os kamatszint lehet, és most a piac úgy árazza, hogy jövő év végére körülbelül olyan 3,5%-ra csökkenhet majd az amerikai kamatszint.
Uh-huh. Oké, okay. Igen.
Hát annyi még, hogy ugye a Fed még amit hangsúlyozott, hogy a munkaerő a piac most már nem kell, hogy gyengüljön, enélkül is el fogják tudni érni a 2%-os inflációs célt, és hogy emiatt is volt ez az 50 bázispontos csökkentést, hogy egy kicsit a munkaerő piac helyzetét javítsák.
Aha, világos. Arról nem beszélve, hogy innen visszafékezni a 25-ös sorozatra talán jobban kommunikálható, mint hogyha 25-ökkel halad, és valamiért meg kell nyomni a pedált, és 50-nel csökkenteni. Oké, okay, akkor ma még egy kicsit izgulunk, fogyasztói bizalom az eurozónából, és hát nyilván jövő héten is vannak izgalmak. Tudunk-e valamit kiemelni, amire érdemes figyelni a jövő
héten? Hát igen, ugye, igen, itt magyar szempontból a legfontosabb, hogy a Magyar Nemzeti Banknak a jövő keddi kamatdöntőülése. Igen. És még Európában lesz csütörtökön, ami még érdekes lehet, a svájci jegybanknak a kamatdöntőülése, valamint ugye érkeznek még Amerikából fontosabb makroadatok, a tartós javak megrendelés állománya, meg GDP adat, majd jövő hét csütörtökön. Tehát még jövő hét is tartogat izgalmakat.
Oké. Okay. Unatkozni nem fogunk ezek szerint.
Igen, úgy tudjuk, okay. Hogy
köszönjük szépen, jó munkát.
Következő időszak is izgalmas lehet.
Jó munkát, remek. Aztán jó hétvégét. Szervusz.
Ja. Köszönöm. Sziasztok.
Sors Ügyessel, az OTP Global Markets Treasury üzletkötőjével beszélgettünk.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.
Azt mondom, hogy megnézzük, hogy a várakozások a utolsó pillanatban hogyan alakulnak a magyar kamat döntéssel kapcsolatosan, majd hétfőn a kitekintő rovatban a részletek jönnek. Mert igen, ugye megálltak a legutóbb, és lesz. Most beindulhatnak is.
Igen, főleg, ugye ez most nagyobb teret enged. Nagyobb fedvágás, nagyobb teret enged az MNB-nek, és meglátjuk, hogy ki használja vele, vagy halad a maga útján, úgyhogy izgalmas lesz a jövő hét tényleg. Meg az is, hogy megjelenik-e Schmidt-Andi a munkahelyén, és elmondja a híreket.
Hát figyelj, szerintem még van, azt mondja, hogy kettő. Mert úgyis majdnem három perc.
Ja,
két és, két és fél. Körülbelül, úgyhogy várjuk nagy szeretettel. Mint ahogy a hallgatókat is. Maradjatok. Millás reggeli természetesen
így van,
folytatódik.
Folytatjuk még hozzá a fiatalok pénzügyi tudatosságáról, arról, hogy hogyan állnak most az általános és középiskolások, mennyire felkészültek, mennyire fejlettek a pénzügyi ismereteik, pénzügyi műveltségük.
Komoly programok, játékok, igen. Vetélkedők, minden volt az elmúlt években, hogy ezt elősegítsék. Na, hogy ezeknek van-e eredménye, illetve hogy áll ez a kérdés, mit lehetne még tenni? Hergár Esztert, a Pénzmúzeum igazgatóját várjuk majd a stúdióba.